Érdekes, hogy amikor lehuppansz egy egyetemistákkal teli albérletben egy kanapéra néhány napra beszélgetni, kiderül, hogy te hiába vagy még mindig csak középiskolás, betépve őket is ugyanazok a lényegi kérdések foglalkoztatják, mint téged. Vagyis, mit csinál Super Mario, amikor nem szalad, miből él hókuszpók, a tarhonya zöldsége, a víziló miért nem érdemli meg, hogy a tápláléklánc tagja legyen, mennyi lehet a nyugdíja Kalán néninek, milyen fertőtlenítőszereket használ hamupipőke, igazi-e, kákala kiakka szemöldöke, Willy Fog barátnője miért lila. Tóth Edu, a Duma Színház társulatának népszerű tagja, elképesztő mennyiségű poénnal tűzdelve írja meg életének 6 éves korától az érettségi banket utáni hajnalig tartó időszakát, ám a novellák hol nagy vigyorgásra késztetik az olvasót, hol lerántják a mélybe. A pécsi kisfiú, bár tényleg megpróbálta minden helyzetből kihozni a legtöbbet, nem volt könnyű neki. Kutatás az ébrenlétben. 90 novella van a könyvben, és 90 női név a történetek elején. Hogy miért? Hát legyen ez az első kérdés.
Miután a szerkesztési bravúr megtörtént, hogy gyakorlatilag a szerkesztőm, Csurgó Csaba, rábökött a novelákra, amit neki tetszettek, azokban mind nő volt a főszereplő. És ezután tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy igen, mondjuk a Soma Bást, az edzőmet, foci edzőmet ide nem számítva, könyvtáros nők, hát az anyukák, akiknek a lányoknak írtam a szerelmes leveleket annó, mindig ők értékelték először, de hát mondjuk amikor a Kingának odaadtam a szerelmes versemet, akkor nem azt mondta, hogy jó volt, hanem hogy anyukámnak tetszett. Tehát ez biztos, egy pszichológust meg tudná mondani, mi az oka ennek, de nekem nagyon szoros kapcsolatom volt mindig a csapattársaim anyukájával, az osztálytársaim anyukájával, a jobbfej tanárnőkkel, anyubarátnőivel, a jobbfej szomszédnőkkel, de gyakorlatilag tényleg egy ilyen női univerzumban nőttem fel, meg volt azért néhány olyan férfi az életemben, bácsi, például Garami Józsi bácsi, aki egy edzőfejedelem, és 8 éves koromban fél évig edzett, őre nagyon büszke vagyok, hogy ő az edzőm volt például, és voltak olyan tanáraim, akikkel szinte jó szívvel emlékezem.
Lehet, hogy a nők azok, akik fogékonyak voltak a te lelkedre, meg a különbségedre, arra, milyen voltál, ahogyan viselkedtél, és valószínűleg ők megérezték, hogy mi minden lehet emögött. Szó van arról, hogy azt mondta rólad az egyik néni, hogy félénk, de nagyon dörzsölt kis ördög vagy.
Igen, ő Irénke néni volt a magyar tanárnőm, akivel különleges a kapcsolatom, mert mindenketten egy kicsit a másikot tartottunk, tehát ő egy nagyon szigorú, fagyos, merev, de ugyanakkor meg intelligens, és azért úgy munkáját, mint tanárnő komolyan vette. Ezt úgy képzeld el, hogy például az egyes busszal mentünk reggelente, ez benne is van egyébként az Irénkényi 2 című novellában, és hogy így próbáltuk egymást elkerülni, tehát tudtuk, hogy ugyanazzal a busszal megyünk, de hogy így amikor én megláttam őt, akkor próbáltam úgy csinálni, mint hogy nem venném észre, ő is ugyanezt tette, de hogyha már szemkontakt létrejött, akkor már kellett beszélgetni úgy, hogy tömött buszon mások is hallják, és hát volt olyan, hogy például az ajtóban Balassiból lefeleltetett, így reggel 7 óra 20-kor egy iskában, hát. És na, például ő, ez a félénk...
De nagyon dörzsölt kísérdők.
Ez a nagyon dörzsölt miatt éreztem azt, hogy lelepleződöm, mert hogy volt nekem ez a hebegő, habogó, mai napig sajnos... hogy én így megszólalok, vagy ahogy viselkedem, de közben meg én azt érzem, hogy sokkal dörzsöltebb vagyok, mint amit gondolná rólam, mert általában a dadogósokat, a hebegősöket, meg az ilyen izgulósok arról azt hiszik, hogy így félénkek, de közben meg gátlástalan is vagyok. Mondjuk a csajozás, hogyha a könyvben megnézzük a női neveket. Olyan aztán gátlástalan voltam, hogy ha mondjuk elmentünk egy iskola buliba, hogyha 5 lány mondta azt, hogy nem, akkor én oda mentem a 6-hoz is. És az egész gyerekkorom arról szólt, hogy szerelem, barátnő, csajozás, stb. És barátok, közösség. És így utólag nagyon büszke vagyok arra, hogy azért ezt ilyen konzekvensen végigvittem. De hát gyakorlatilag semmi másból nem állt az egész gyerekkorom, ha túráztam, ha fociztam, foci meccsen voltam, hogyha a moziba mentem, hogy csak az érdekelt, hogy legyen barátnőm. És pont abban voltam mindig a legsikertelenebb, ami a legjobban érdekelt, de hát szint tragédiám, ugyanakkor rengeteg sztori is van ezzel kapcsolatban. Volt egy nagy kudarcom egyébként, amikor én elmentem a pécsi sportiskolából a 6-osztályos gimnáziumba, ott egyből beleszerettem egy lányba, Andiba, akibe szintén, hát egy hasonló kaliberű srác beleszeretett a Matyi. És mi a Matyival ketten olyan szerelmi háromszöget képzelj el, ami egy ilyen elképesztően kulturált módon zajlott. Hát úgy kezdve, hogy ültünk a menzán Matyival, és megbeszéltük, hogy holnap én nagy szemben fogok oda menni Andihoz, és már leírtam, hogy akkor megkérdezem tőle, hogy Andi, tenap látod a vészhelyzetet? Mit szólsz ahhoz, ahogy Benton doktora mostanában viselkedik Carter Dokival? Mit szólsz ahhoz, hogy Rossz Doki most szétment a Carol nővérrel? És akkor a Matyi mondta, hogy jó, akkor ő majd nem beszélget fel a vészhelyzetről, ő majd beszélget vele arról, hogy mi újság mostanában, ahol lakik azon a településen. Hát meg volt beszélni, hogy ki miről beszélget Andival, és amikor volt egy iskola buli, azt tudtuk, hogy 4 lassú szám lesz, és megegyeztem, hogy 2 lassú az övé, 2 lassú az enyém. És ez a mai napig bennem egy ilyen tüske, hogy a Matyi a Sose halunk megnek a betét dalára, a Dés László Pesszer nagy utazására lassúzott Andival, én meg a Charlie az légy, aki vagyra. Én szerintem Charlie csak azért...
Nem ugyanaz a töltés.
Úgyhogy gyakorlatilag igen, egy félénkre dörzsöt kisördög voltam, aminek élő példája az, hogy mindig, amikor elbotlottam, lepolódtam magam, és mentem tovább, félénken, de dörzsölten.
Olyanféle a könyved, mint hogyha egy érzelmi hullámvasút lenne, mert nagyon jól mulat az ember ezeken a csetléseken, botlásokon, meg csajozásokon, meg levelet írunk a tanárnőnek, meg bele is szeretünk egy kicsit, ha az olyan, de hát a milyen körülmények között te éltél, az nem volt egyszerű. És azon gondolkodtam, hogy megírni ezt milyen lehetett. Hogy ugye neked volt egy nevelőapád, akivel nagyon nem volt jó a kapcsolatod, volt egy apád, aki egész gyerekkorodban hiányzott neked, és volt egy nagyon izgalmas és nagy tudású anyukád, aki valószínűleg jobb életre vágyott, mint ami jutott neki.
Igen, ez úgy képzeld el, hogy az a hiba, amit anyu elkövetett, az a végzetes hiba, az, hogy ő az zászlajára azt tűzte fel, hogy akármi is van, mi egy család maradunk. Tehát bármi történjék is, ez a család egyben marad. Nem apám, nővérem, húgom, öcsém. Tehát 4 voltunk testvérek, és a nővérem és én vagyunk az apánktól, aki egy éves koromban lépett, és a húgom öcsém pedig a nevelapámtól. Na most ez így utólag 37 évesen erre visszanézni. Egyrészt azt érzem, hogy mióta van könyv, így volt értelme annak, hogy ebbe belecsöppentem. Mert szinte a mai napig nem értettem azt, hogy nekem hogy ilyen fantasztikus városban, mint Pécs felnőni, ilyen barátokkal, ilyen rengeteg élménnyel, a meccsekben kirándulni, a Sikondára, Orrfűre elmenni, és a többi, ez a rengeteg gyönyörű, fantasztikus élmény mellett, miért egy olyan fickó nevet, aki zsigerből gyűlölt. Aki ráadásul beszél is volt, egy bátort is. És gyakorlatilag most került helyre ez, hogy legalább egy könyvben szerepelt. Mert az alapelvem, hogy akkor a novelláim koncepciózusan a gyerekkorom, a ballagásig, ha kiadtam a novellapámat, akkor gyakorlatilag az olvasónak hazudtam volna, mert hogyha most őszintén leírom, hogy anyu milyen volt, az, hogy anyu milyen volt, az alapvetően meghatározta azt, hogy a novellapám hogy bánt vele. És közben meg annak örülök, hogy egy olyan nő, mint anyu, kapott egy ilyen emléktáblát ezzel a könyvvel, és ő intőjel lehet a nők számára, hogy egy párkapcsolat milyen szinten tud szétrombolni, vagy erodálni, mert ha megnézzük a folyamatot, ha megnézzük anyut, hogy tényleg ez a zsenialitás, hogy csoda volt, hogy egy másik bolygóról ide pottyant közénk valaki volt, aki minden nála meg akar felelni egy nála szellemileg... Hát nem voltak szerelmi partner, tehát a nevelapám sokkal butább volt, mint anyu. Most, hogy ezt így megírtam, úgy érzem, hogy egy helyre került ez az egész. Mind a mellett meg két nagyon komoly irónia van ez egészben, ami egyébként ez nincs benne a könyvben, csak egy külön elmondom. Hát van egy olyan, hogy amikor én elballagtam, 3 vagy 4 hétre rá váltak el. Nagyon csúnya volt, hogy kirakta a házból a anyukámat meg a gyereket, de úgy, hogy 15-en keresztül azt hallgattam, hogy azért nem működik a házasságuk, mert miattam. És ahogy én kijöttem a képből, ők elváltam. És utána anyu sajnos nem tudott talpra állni ebből a pofonból. Szerintem az is megviselte, hogy a nővérem meg én már nem éltünk ott, mind a ketten külföldre költöztünk. Viszont, ami meg is van fogalmazva a könyvben, hogy a párkapcsolat milyen szinten tudja az ember befolyásolni. Ugyanakkor meg engem, amikor nekem volt a mélypontom 2009-ben, akkor engem egy párkapcsolat rakott rám be. Tehát az a lány, aki 2009-ben találkoztam Barcelonában, nekem most ő a feleségem, és van egy kisünk, és jön a második. De hát, hogy engem helyre rakott a párkapcsolatom, agyut megerodálta, de hát szerintem egy kis szerencse is, hogy milyen emberbe szeretsz bele, milyen emberrel kötöd össze az életet. A másik anyuval kapcsolatban meg az, hogy úgy képzeld el, hogy újságíró is volt, könyvtáros nő is volt, irodalomtanár, olaszul beszélt anyanyelvi szinten, filmklubjai voltak, és ő ezt így hagyta, hogy a végén már ezeket minden engedte, és csak egy feleség volt. És hogy az egészben az a megdöbbentő, hogy amikor egy ilyenben élsz, egyfolytában magadban keresel a hibát. Mert amikor nincs eszközöd, de anyu is azt csinálta mindig, hogy látlelet, de összetépte, erre utal a Zsófréni novellába, hogy kukából szedtem ki, szelúszoztam össze, vittem el az iskolapszichológusnak, akit ez így meglepett, hogy én mit magánakciózom. Viszont közben meg, amikor Pécsről Budapestre felmentem, és a metrón egy haléktalan néni odajött hozzám egy fedél nélkül újsággal, akkor viszont büntetem volt, hogy én mindig szidom a nevelapámat, közben meg milyen jó, hogy van fedél a fejem felett. Hát ezt így jó volt leírni, mert most elég így mentálisan meg is visel ez az egész. Egyébként ez már, be kell, hogy vajon derekassan, ez már egy ilyen tizellát verzió. Ez egy nagyon kilúgozott verzió a nevelapámnak. Ennél sokkal durvább volt, de még így is rendkívül módon sokkolom szegény érzőbb lelkű olvasókat. De azért át kellett menni egy tényleg olyan folyamatokkal, amit te is téloztál, hogy azért ki kellett kicsit így porolni a szekrényt, és azért ott csípte a szemem akkor.
És tényleg az az érdekes, hogyha ezt a szállat mondjuk kivennénk, kiemelnénk ebből a könyvből, akkor egy hihetetlenül felszabadul kisgyerek, meg aztán kamasz életét látnánk, aki mindenben benne van, aki mindenre nyitott.
Voltak olyan linkségeim például, hogy nagyon rákaptam középiskolában arra, hogy mondjuk, hogyha már megírtam 3 témazárót, akkor a negyediket már már inkább akkor mentem a Pécsi megyei könyvtárba, elindultam reggel iskolába, mentem a könyvtárba, és akkor olvastam a kis könyveket, és elmentem menzára, és hazamentem, mint iskolába lettem volna, tehát lógtam. De tényleg azt kell mondjam, voltak olyan éveim, amikor viszont nagyon bízom benne, hogy a fiamnak is lesznek ilyen évei, amikor tényleg a városi ismert vetélkedőről mentem át a nyelvtanversenyre, onnan a matek versenyre, utána este foci meccs, aztán másnap pingpong verseny, ezeket szerettem, úgy lubiszkoltam ebben.
Mesélj arról egy picit, hogy mi az, amiért te rajongtál. Tulajdonképpen ahogy felsorolod, hogy mi mindent néztél, egy bizonyos korosztály így fölfölsziszen, hogy fú, ez a mi gyerekkorunk tényleg.
Hát a Indiana Jones rajongásom volt a legszignifikánsabb, tehát az Indiana Jones 2-t tényleg legalább 80-szor láttam úgy, hogy egymástán kétszer volt felvéve. A kettőben valahogyan, amikor mennek a repülővel, és a repülőből kiugranak a pilóták, és ahogy Indy kijön az ajtón, az a tü-tü-tü-tü-tü, az nekem úgy tényleg a non-plusz útra volt. És párhuzamosan volt a kacsemesék rajongása. Nekem mondjuk volt 25 kacsemesék epizód felvéve, és sokszor figyeltem azt, hogy mikor van átfedés. És volt egy olyan kacsemesék epizód, amilyen Indiana Jones-os volt. Azt hiszem a barangolás Bereguájban ez az epizód volt a kacsemesékből, és akkor teljesen elolvadtam, hogy kacsemesék, meg Indiana Jones a kettő így összeér. Nem tudom elmagyarázni, hogy Indiana Jones-ot miért imádtam ennyire, de tény, hogy meghatározta tényleg az ilyen 6 és 11 éves koromat. Mert akkor jött az elemi ösztön, 11 éves koromban. Az elemi ösztön egyébként sokkal többet szerepel, mint kéne a könyvben. Novella szövődik köré, kettő is. De mindemellett rengeteg filmet szerettem. Tehát szerettem a Jedi visszatértől kezdve, szerettem a mánikus tanácsot, ami hát nem annyira a gyereknek való a mánikus tanács, de én azt is szerettem. Imádtam a Keselyű három napját, a Kémekasás fészekben. Például emlékszem, hogy gyerekként a Kifulladásig, ami az egyik kedvenc filmem, és kiderült, hogy apukámnak is, ez egy közös pontunk a Kifulladásig. De hogy tényleg ilyen filmmániás voltam, és nálunk ez így teljesen normális volt, hogy akármit csinált a család, ment egy film a háttérben. De ez egyébként, ezt sokszor olvastam, hogy a filmek segítségével mész ki a valóságból.
Egy másik élet, és egyébként igen, nagyon érdekes, mert hogyha mondjuk azt a szállat vesszük, ami az édesapád, tehát a valódi apukád, amilyen vele a kommunikáció, ahogy ő egy tőled nagyon távoli világban él, minden szempontból, mint hogyha valami filmszereplője lenne ő maga is.
Igen, az Irénke néni egy kúcs novella a könyvben, ami egy szinte egy valós történet, de ez megtörtént, hogy én reggel összepakoltam, hogy megyek Miami-ba apukámhoz, és apám tényleg ilyen bejött, és mindent így, tényleg ilyen Dorotti a kis házával, így paf.
Bezuhalt az életedbe, és aztán ugyanúgy ki is ment.
És ki is ment, és utána volt többször is olyan alkalom, amikor adtam neki meg egy esélyt, de most már vagyok vele, hogy ezt már így nem. Akkor tizenévesen, hát nekem az, hogy ő elvitt a Kereskedők házába, és vett nekem egy Pegasus Nike cipőt, ami szintén van a könyvben. Hú, hát az nagyon menő volt, hogy nekem egy ilyen cipőm van, és ott mindenkinek elmondtam, hogy nekem az apám Miami-ban lakik, és vagy Madonnás epizód, most inkább a kedves olvasókra bízom, hogy olvassák el, mert így kimondom, szalonkénytelen lenne a rádióban, de apám mit mesélt, hogy mit csinál Madonnával. De ez így ebben a kontextusban, hogy egy nyitott kék sportkocsival beparkolt sofőrrel a nővérem iskolája elé. Itt egy fickó, aki 11 nyelven beszél, és bemegy egy boltba, és megáll a levegő, és idéz Vergiliuszt, és tényleg egy ilyen atombomba így berobban, akkor is simán lejtem neki, hogy ő Madonnával jár. De még 19 évesen is, amikor nekem azt mondta, hogy írok egy forgatókönyvet, mert ő azt elviszi Hollywoodba, simán megírtam neki.
De azt tudod, hogy te az olvasót is ebben tartod ezáltal, hogy mi mindig csak azt látjuk, amit te tudsz róla éppen igen, adott korodban.
Igen, szerintem az, hogy mi az én szemüvegemen keresztül látod, azért benned is felülnek kételyek, hogy most vagy az van, hogy ez a fickó, ez kamu.
Hát vagy te találtad ki?
Amikor például az Elvira néni című novellában leírom, hogy a nővéremet is hogy behűjtett, tehát engem egyszer ezzel a májával nagyon csúnyán behűjtett, jött a nővérem, akinek ígérte egy kocsit, már ki is próbálták, és lelépett, akkor ebből az olvasót talán, itt már mivel másodjára jön vissza apám, itt már talán kiderülhet, hogy ez egy valós személy, és nem kitalált, és hogy ő tényleg ilyen. Gyakorlatilag nem volt annak következménye, hogy ő azt mondta, hogy ott lesz, és nem és lesz ott. Ugyanakkor meg, amikor már középiskolás vagyok, 6-osztályosban, tehát még csak egy ilyen 12 és fél éves, és akkor szembesülök azzal, hogy apám a börtönben van, és megyek meglátogatni, ami viszont megint ott tartok, ahol mindig, hogy kitárulkozás, hogy mindenki egyből tudja, hogy ki vagyok, meg hogy az apám börtönben van, én meg azt tudom, hogy hívják azt a tanárnőt, aki arról beszél nekem, hogy vigyázz a börtön, hogy mindig ott állok lemesztelenítve, és méregetnek engem a ruhában a döntéshozóim, vagy a sorsformálóim, és akkor van egy olyan, hogy ha belegondolsz, hogy oké, ott ki van mondva, hogy mafiózó, de a jó mafiózók nem nincsenek börtönben, tehát ott kiderül, hogy amit csinál, az nem csinálja jól. És akkor erre jön rá a Vivien néni, ami viszont az egyik kedvenc novellám a könyvben, mert ott kapunk egy másik oldalt, meg ott vannak olyan mondatok, amiket imádok, ugye a könyvben. A Vivien néni arról szól, hogy édesapám küld nekem 25 ezer forintot egy barátjával, egy pécsi McDrive-hoz. És ide anyu kísér el, De úgy, hogy az a velem szakít Vivien. Hát egy ilyen szerelmi csalódásból, éppen szakítanak egy lány. Szerelmi csalódásból érkezett meg anyuval, mert anyu úgy érezte, hogy ha én kapok pénzt apámtól, ami nem fordult elő túl gyakran, hogy abból kapjon ő is. És anyu azt találja ki, hogy beül egy taxiba, és miközben a MedDrive-nál én találkozom velük, Gyulával és a barátnál egy gyönyörűséggel.
Mint hogyha egy amerikai sztárpáros lenne, úgy néznek ki, ahogy a leíról, tehát hogy egyáltalán nem az akkori magyar valóságnak.
Igen, egy ilyen gyönyörű sportkocsiban, egy ilyen illatos pár, a fickó az ilyen izmos, meg jóképű, a nő meg az hát az nem. Naptárokon se látszik, és ebben benne van minden. Hát ebben benne van az, hogy még McDonald's mekkora szám volt, de hát az, amikor én azt mondom a Gyula bácsi barátnőnek, hogy javaslom a csirikés panírfalatkákat, itt sütik a legjobb a Dél-Dunántúlon, az egyik kedvenc részem a könyvben, és gyakorlatilag az történik, hogy leülünk, nekem adnak 25 000 forintot, de abból hát 10 volt a kaja. Erre kap annak egy ötös külön. Miközben ott velük jól lakottam, nyalogattam a Big Mac-es ujjamat, anyu ott ül egy mellettünk lévő taxiban, akihez úgy ült be anyu, hogy kövesse azt a fekete sportautót, hogyha az elmegy velem. Mert akkor engem elraboltak, most szegény taxis, egy nő beül ezzel, hogy éppen utal be a gyerekemet, megy meg egyszer, és barak nőve mellé. És akkor ez megtörténik, és akkor elmegy Gyula és az új szerelmem, a Gyula barátnője, akinek egyébként a dekoltása olyan, hogy az nem bámulik el, hanem megkoszorozni a szemlékét. És a taxis kiszáll, annyitól kapok egy pofont, mert szegény teljesen kival, és van egy tízesből visszahaza minket a taxis, aki végig is 8750 forintért várt minket. Hát kerek egész a novella. És egyébként tényleg ebben benne az apám világa, hogy ami apámmal kapcsolatban, mindig az ilyen valóságos volt, annak volt íze. Tehát amikor apámmal beültem egy taxiba, akkor ott az a Wunderbaum az erősebb volt. Annak fenyőlata volt. Abba a taxiba a kormánykerék az ilyen puhább szőrös volt. Ez a bimbek, amit akkor ettem, a mai napig a csontomban hatol. Tehát apámnak van egy ilyen szaga, íze, zamata. Ez a része, ezt nem vettem el tőle.
Mennyire volt tudatos, amikor összeraktad ezt, hogy végül is ez egy fejlődés történet?
A tudatosság a könyvben annyi volt, hogy leírtam, ami történt, ami így eszembe jutott ezekkel kapcsolatban, ezekben a balhékkal, úgyhogy egyébként arra próbáltam fókuszálni, hogy például van egy olyan rész, hogy anyu ülve szeret vasalni, de ezt használ meg, a nőapám utálja, hogy ülve vasal. És amikor belép a szába, mindig feláll. Szóval, ha nincs ott az asztal, akkor meg olyan idili volt, mert anyu ülve vasalt, én mögötte az ágyon hajtogattam, és néztük a Melrose Place-t. Ilyenekből volt sok, és akkor mindenképpen akartam, hogy biciklit elhagytam, az egy fontos rész volt, amikor levették a fehér baseball sapkámat, az egy fontos. Összeütöttem ilyen fontosabb pillanatokat, vagy amikor a Miss Venezuela néniben, hogy anyu imádta ezt parodizálni, hogy bejön Patkó Dóra 92-ből, hogy Hello, I am from Hungary! És ezt így anyu így előadta, hogy én pedig mami vagyok a nagyszobából. És utána már ezek, amikor megvoltak, mondjuk azt, hogy nem tudom, hogy mivel vagyok fejlettebb, mondjuk 16 évesen, mint 13, tehát az nincs előttem. Mondjuk láttam egyszer a Mácsai Pálnak az Azt mesélde Pistát a Örkényben, ahol gyakorlatilag Mácsai Pál megöregszik a színpadon, igen. De hát elkezdi, mint egy fiatal Örkény István 20 évesen, és megöregszik, tehát nincsenek illúzióim, de hát én ezt nem tudok versenyezni. Nekem az is elég, hogyha nincs nagy logikai probléma ezzel. De közben utólag tényleg van egy olyan fajta íve az egésznek, hogy már elfogadom, hogy ez van, hogy már a versek az fontosabbak lesznek. Van ez a foci krízisem, hogy régen a foci volt a mindenem, de már sajnos nem vagyok elég jó focista, de hát már nem a foci a központi téma, már nem zúgok bele mindenkibe egyből. Már nincs kacsamessék, már nincsen Indiana Jones annyit.
Hát és ugye, amikor megvan a ballagás, és aztán megvan az első egyetemi albérlet, az annyira megrendítő, amikor arról van szó, hogy micsoda szabadság az, hogy eljöhetsz otthonról, ott hagyhatod a nevelőapádat, és aztán az utolsó mondatnál meg, hogy azért eszedbe jut, hogy és akkor kivédi meg anyukádat.
Igen. Közben az is bennem volt, hogy mert anyu rendesen, főleg amikor már 14 után voltam, mert ott azért volt egy nyugis korszak, egy 18 éves fiúnak már nem élsz úgy neki, mint egy 10 évesnek, de akkor már ilyen évente voltak ilyen nagyon brutál nagy balhék, de ritkábbak voltak, de akkor erősebbek voltak. És ott anyu, amikor már ilyen 17-18 voltam, akkor rendszeresen egyes kért tőlem, hogy így nőttem fel, és akkor esetleg, amikor már elköltöztem egy albéletbe, amiből majd megyek Siófokra, és onnan már értem, de hát én soha többet nem fogok egy fedél alatt élni ezzel az emberre, akkor leesett, hogy szegény anyu. De aztán 5-7 vagy 6-7 után meg már anyu se volt ott. Csak azért ott van bennem az utólag, az ember bármint tudja magát örökké marcangolni, hogy mikor, hogyan, hol hibázott, hogy azt, hogy elmentem Londonba, 2003-ban, ez a menekülés volt előle.
Anyukád elő?
Aha, mert akkor már nem nagyon tudtam végignézni, amit csinálni. Hogy épül le. És mai napig ezt írakom magamban helyre, hogyha előjön bűntudat gyanánt, hogy mit tudtam volna csinálni. Most mondjuk ez így van a könyvben, csak egy mondat erejéig, hogy nem tudok rajta segíteni, az összeomlás felé halad, hogy ezért vigyázok azzal, hogy bármilyen szintű üzenetet fogalmazzak, vagy tanulságot akár, mert ez személyfüggő, mert látok arra sok példát, hogy nőket, akit vert mondjuk a férje, hogy elhagyott, azért talpra állta. És nem úgy végezték, mint anyu. Annak viszont örülök, hogy oké, 10 év kellett, de ez anyuhoz méltó könyv. Ahogy anyu megjelenik, a fényképek róla, az ő személyisége, Erre vagyok legbüszkébb.
Ezért neked van egy karriered, egy ismertséged. Gondoltál-e arra, hogy miként árnyalja ezt a képet?
Hát úgy akar, hogy inkább ülök annak, hogy meglepek embereket, mint annak, hogy azt mondják, hogy hát hé, arról volt szó, hogy szórakoztatsz minket, nem arról szó, hogy ez jó most híra. Hát úgy akar, hogy így még ezt fel kell dolgoznom. Nem volt célom, amikor elkezdtem írni ezt a könyvet, hogy anyu ennyire domináns legyen a könyvben. De hát úgy látszik, a gyászt is ezzel dolgoztam fel valahol, meg szerintem az is benne van a könyvben, anyu felé. Az, hogy ő már tényleg 7 éves koromban írtam egy kockás lapra az a címe, hogy Indiana Edu, és egy ilyen párcikemelen volt egy kalap, és én azt anyának megmutattam, hogy arról szólt, hogy Indiana Edu azért harcol, hogy az összes magyar faluban mindenkinek legyen ennivalója, akkor anyu erre nem azt mondta, hogy jaj, de cuki vagy, hanem úgy kiavította meg. Ő, amikor én bármit írtam, volt olyan novellám, ami arról szólt szintén 7 évesen, hogy az anyuka elmegy a gyógyszertárba a gyerekével, és nincs pénze, nem tud venni gyógyszert. Egy kicsit szomorú novella, meg nem volt olyan jó megírva, de anyu ezeket mind úgy mondta, hogy így kész, szerintem ott van, írjál hozzá valamit, meg szóval ő mindig úgy
komolyan vette ezt a vénádat.
És én rajongtam érte, és tényleg egy tündér volt, aki tényleg az élet megcsócsált, egy igazi gyugyú, de olyan örülök, hogy ez így anyunak tényleg egy ilyen méltó emlék. Viszont minden mellett, hogy tényleg ilyen tragédiák tömkelege, bízom, hogy azért nem lesz annyira sokkoló, és legalább 2 önálló esti poén van bele.
Kutatás az ébrenlétben, Tóth Edu kötete az Agavi könyvek gondozásában jelent meg. Aki szeretne találkozni a humorista szerzővel, jó, ha tudja, hogy az Agavi könyvek kávézójában a Nagymező utcában dedikál, szombaton délelőtt 10 órától. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!